József János gorondi fazekasmester szerint, aki hagyományai, történelmét, népművészetét nem ismeri, abból soha nem lesz igaz magyar ember. Értékrendjében a család, székely magyarsága, hazája és hite a legfontosabb. Ez segítette átvészelni a Ceausescu diktatúrát, a zaklatásokat, házkutatásokat, a 10 éves eltiltást a kiállításokról. József János 77. születésnapjára szobrászművész leánya rendezett kiállítást és köszöntőt a Józsa Judit galériában Mester és tanítványai címmel. Köszöntöm hallgatóinkat, Perjés Klára vagyok. Józsa János 60 évvel ezelőtt 17 évesen a székely népi fazekasság tovább örökítése mellett tett hitet. Sokan gyűltünk össze köszöntésére, másnap már csak hármasban beszélgettem Józsa Jánossal és egyetlen leányával, Józsa Judittal, erről a példamutató életpályáról. De az előző estéről még visszaidézem most dr. Osztie Zoltán atyának szavait, aki hálaadó áldást hozott, nem csak az ünnepeltnek, de a közönségnek is.
Tisztelt József János, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy olyan világban, ahol a modernizmus, az a borzalmas individualizmus ural el mindent, ebben a világban a gyökereket, a tiszta forrásokat őrizni embermentő tett. A tradíció egy gyökér és talajvesztett világban a tiszta forrásokból táplálkozás. Fontos mondani való, a gyermekek legszebb gyümölcsei a szülőknek, egy alkotóművésznek leginkább, ha sikerült átadni az ihletet. Azt az ihletet, amely Istentől való, és amely megtestesül, megjelenik az alkotásokban, és most fogadják akkor az áldást. Az Úr áldjon meg téged, az Atya Isten, őrizzen meg Jézus Krisztus, világosítson meg a Szent Lélek. Tekintsen le rád jóságosan az Úr, és könyörüljön rajtad. Forduljon feléd az Úr jóságosan, és adjon neked békességet életed minden napján. Halmozzon el az ég minden áldásával, adja meg bűneid bocsánatát, hogy részed legyen az örök boldogságban, mindörökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. És mindannyiótokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek.
József János gorondi fazekasmester. Gondolkodtam, hogy mikor jártam ott először, és akkor eszembe jutott, hogy nem sokkal a rendszerváltás után mentem Budai Lacival és Szilágyi Zoltánnal, aki kollégám volt a Kossuth Rádiónál. Amikor bementünk ott a kapolat, már akkor is az embert megfogta az a gyönyörű szép tányérok, tálasok, edények, bokályok, vázák, nem is lehet felsorolni, hogy mi minden. De ahogy leültünk az asztalhoz a csodálkozás után, már rögtön megváltottuk a rendszer természetesen, Trianont átkoztuk, hogy elszakított bennünket egymástól. Ebből rögtön látszik, hogy van vele született, de talán szerzett hazafiasság is a székely magyarokban.
Hát igen, az mindig kell legyen minden mindnyájunkban, benne van tulajdonképpen, és benne is marad.
Nem érdekelte még a rendszerváltás előtt sem, hogy talán nem éppen tetszik Ceausescu és bandájának az, hogy elvállalta, hogy 83-ban átjön Budapestre a tavaszi fesztiválra, de vállalta a rizikót.
Sajnos letiltottak, amikor hazakerültem. Nem mehettem kiállításra sehova. 10 évre le voltam tiltva.
De azért a munkáról nem tudták letiltani.
Nem, hát természetesen, hogy műhelyben visszavonulva szépen dolgoztam, úgy, ahogy illik, és a lelki meggyötrés volt tulajdonképpen.
Ma már a korongozást átadta a fiának,
igen,
Jankónak, mert azért az nagyon nehéz fizikai...
Gerinckopásom van, és forgókopásom van, de nem tudok szorítani nagy darab agyagot. Így Jankó fiam, ugye, mert ő 40 éves, és hát jól bírja a munkát, jól tud korongozni.
De kezdettől fogva mindig összefogta a családot. Úgy is vettem észre már, amikor később is ott jártam, hogy mindennek az alapja, hogy mindig rend legyen, hogy mindig mindenki csinálja a saját kötelességét, hát annak a szülők a gyökerei.
Így van, tehát egy fazakos műhelyben minden nap fel kell törölni, hogy szép, tiszta legyen. Különben ugye a por az felszáll és rászáll a festeni való edényekre, amit később ledobja magát a festékről. A por nem lehet az edényen, amikor festjük. Tehát ezért tisztaságot kell tartani még a fazekas műhelybe is.
Judit, hogy emlékszik vissza gyerekkorában, mikor állt be először, mi az, amit rábízott az édesapja?
A legkisebb teendője az volt, hogy az elkészült, még bőrkeményre száradt kerámia tárgyakra beírjam édesapám nevét. És ugye egész kicsi koromtól mindig én írogattam egy Józsa János koron, és akkor, amikor már 17-18 évesen elkezdtem a kispasztikáimat mintázni, annyira bennem volt, hogy néhány kispasztikát Józsa János korontként szignáltam
a sajátjára.
A úgyhogy ez egy kedves emlék nekem.
És sokan csodálkoznak rajta, hogy lett a fazekas gyerekből aztán szobrász, de úgy emlékszem, hogy édesapja is készített azért korábban figurális dolgokat.
Valóban, édesapám egy sokoldalú tehetség, és domborműveket, nagyméretű bűztöket és kispasztikákat is készített, és ez bűvölt el engem annyira, hogy kedvet kaptam ahhoz, hogy egész kicsi koromban játékszerűen agyagozzak. Nagy bajuszú székely emberek portréját mintáztam picikébe, ajándéknak a barátaimnak.
Judit ugye gyerekkorában magába szívta ezt a tudást, viszont a felesége, aki 17 éves volt, amikor összeházasodtak, János 20, nem értett hozzá egyáltalán, hiszen földműves családból származott, és úgy kellett megtanítani, hogyan lehet egy ember 17 évesen rávenni, hogy aztán mára már nagy művész lett ő.
Trükkös a dolog, mert én megnősültem Devala tudattal, hogy ő nem tudott rajzolni, nem tudott festeni.
Azt mondta Julika, hogy neki visszajutott a fülébe, hogy még a faluba is féltették magát, el ne vegye ezt a nőt, hiszen semmit nem ért a fazekassághoz.
Csak én gondoltam ugye arra, hogy szeretettel és szép beszéddel ráviszem és megszerettetem a rajzot és a festést. Tehát így sikerült, hogy mindig dicsértem. Ha rossz volt, akkor is dicsértem. Tehát abba kezdődött. Rajzoltam egy tulipánt, oda tettem elejbe, és akkor ezt megpróbálta lerajzolni. De jó, mondom, de jó. Igen, így, na így kell, így kell. És akkor az lelkileg átvette, és én tudom, csinál, gondolta ő magába biztos. És így, tehát szépen ráneveltem a festésre.
Pár évvel ezelőtt, amikor ott jártam, azt is láttam, hogy már nagyon korán kezdték a munkát, mindenki ott volt a helyén, és a felesége Julika éppen egy madarast festett. És arra olyan büszke volt, hogy madaras szinte csak ő tud festeni.
Ugye ott volt a Székely udvarhelyi madaras minták, és nagyon szépen tudta csinálni. Hosszú farkú, szép madarak, viszi az ágata vagy a gyümölcsöt a szájába a madár, és nagyon szép azon az edényen, vagy a tányéron.
Korondon a festők legnagyobbika szinte.
Hajnika is tud, de ő még mondjuk nem tudja szép madarakot, mint a felesége.
Hajni, ő a fiának a felesége.
Ő a menyem.
Igen. A tányérokat Hajni fest a legszebben, és azt figyeltem meg, hogy a kisütkánál, a kisütka festésénél apró pici tulipánocskák jelennek meg. Ez olyan érdekes, mert minthogyha a néplélek az kikívánkozna, tehát az adott lelki állapot tükröződik egy-egy tárgyon. Amikor ő áldott állapotba került, akkor láttam több olyan tányért, amikor úgy festette meg a tulipánt, hogy a tulipán belsejében pici apró tulipánocska volt, mint egy kis bimbó, mint egy kisgyerek az áldott állapotú anya hasába. Ez egy csodálatos és nekem is tanulságos érzés volt ezt felfedezni.
Mindenki beleviszi az egyéniségét is, pedig a legtöbb ember azt hiszi, hogy annyira kötöttek a formák, a minták, hogy ott az embernek nincs beleszólása, és lám, nem igaz. És itt van előttünk, most itt ülünk, nem a műhelyben, hanem a galériában.
Itt van előttünk nagy palitálak.
Nagy méretű tányérok, amiken ugye csak különböző szarvasok vannak megfestve, és különböző minták.
Szerintem meg a szarvasokat Jánosnál jobban senki nem tudja festeni.
Ezeknek az a jelentősége, hogy mozgásban vannak, mindenik más mozgásban van.
Közelebb mehetünk.
Ez egy különleges. Itt a hétágú életfa, kérem szépen, itt van a középen a szívből kiinduló gyökér, tehát arra épül fel az egész virág mintával, kétfelül a csodaszarvas, ugye a sarvas legendája, nap és hold, akkor következik a középpont, itt tulipánba be van építve Jézusnak a kis bárkája, tehát a bölcsője, és itt a boldogasszony szimbóluma, a kereszt, és ez a jel, ez Mária jelképe.
Tehát egy ilyen királykék.
Ez egy csodálatos munka. Itt van a Jézusnak a pólyája, az valamikori szőttes, piros kockás szőttessel.
Az volt korondon?
Az volt a régi, ugyancsak tulipáns, akkor itt van a égi bárka, ez a beosztásos, négy beosztásos a tulipán belsejébe, úgy van is a napkoromban, úgy van megszerkeszve, hogy a lelkeket, a jó lelkeket viszi a mennybe. Középen Mária folytatásában a hét dimenzió, itt meg Isten szeme mindent lát. Itt meg ugye a két madár szembe össze virágot visz a szájába. Tehát ez egy ilyen nagy kompozíció, amit a lányom, valamikor én ezt a 2-3 évvel ezelőtt megfestettem, elhozódott, és ő megőrizte. Tehát különben az egész kiállítást ő gyűjtötte össze, és ő őrizte meg, és ő most kiállította, tehát ez az egész az ővé.
Judit, olyan ez a tálas, amit megőrzött, mint egy hitvallás.
Amikor megpillantottam ezt a kompozíciót, megéreztem, hogy áldott lelkiállapotban volt akkor, amikor ezt az életfát, a csodaszarvast a párjával és a lélekmadarakat festette meg. Különleges kék színnel a madarakat, amit ő egyébként nem használ gyakran a színes sárga, barna, zöld színű kerámiáin. Nagyon ritka esetben, de itt, ahol a boldogasszonyt és az égi részeket szerette volna megjeleníteni, használta azt a finom szürkés kéket, amit a régi székelyudvarhelyi bokályokon, a régi kerámiatárgyakon fedezett föl, annak a színét kísérletezte ki, és azt látjuk itt viszont. Az összes többin, tehát a színes korondi kerámiákon az eredeti színeket látjuk viszont, de nem a kék színekkel, hiszen az nem volt hagyományos. Csak a sárga, barna, zöld szín volt hagyományos a korondi színes kerámián.
De azért többen megjelenik az életfa. Egy kicsit mindig más és más. Például itt kibokrosodnak a
virágok. Ugye a négy tulipánnal, és akkor itt szintén a szarvas és az anya nap és hold jelképével.
Ezt meg, ahogy néztem, ezt a hatalmas szarvas, és azt igen, veszi körbe a virágkoszorú, olyan, mintha az égre kiáltana.
Igen, mégis Hunor-Magor csodaszarvas űzésére emlékeztet, mert ez ugrik, ez a szarvas. Fölfele néz ugyan az égre, de minthogyha egy sokadalomban, egy erdőben lenne, a virágok fonta erdőben lenne, nem?
Ősiség is megjelenik mindenütt különben a munkájukban, nem csak Józsa Jánosnál, a régi hagyományos tányérokon, tálakon, hanem Judit munkáiban is. Ez a kiállítás Józsa János és tanítványaié.
A legfontosabb tanítvány, ugye apáról, fiúról szállva a mesterség, az az ifjú Józsa János, azaz nekünk Jankó, aki a fazekas mesterséget viszi tovább. Én magam is maradtam az agyagnál, és kispasztikákat készítek, és egy-két nagyobb alkotásom is készült már az évek során, de itt most ebben a tárlatban, Józsa János 77 címmel Mester és Tanítványai című tárlatban a legkorábbi munkáim közül népi életképeket látunk. Középpontban természetesen a két legfontosabb édesszüleimet ábrázolja, egyik oldalon édesanyám Vajda Juliska, mint éppen egy korondi bokájt fest, másik oldalon édesapám Józsa János korondi fazekasmester, aki fölmutatja azt a korsót, ami a tiszta forrás szimbolizálja. Mindketten korondi székely ruhába vannak öltöztetve, és finom, pasztelszínű a kisplasztika. Földfestékekkel festettem ezeket a korai munkákat még.
Édesapjának van is egy mondása, hogy aki nem ismeri a gyökereket, nem ismeri a néphagyományt, nem ismeri a népművészetet, az nem is lehet igaz magyar ember.
Hát igen, ez már az összmagyarságban benne kellene legyen tulajdonképpen, tehát a népművészeti mintakincs, a népművészeti tárgyak, a népi viseletek, a népi táncok, a népzene, tehát a népi irodalom, tehát Petőfi Sándortól elkezdve Arany Jánosig, ezeket kellene tudni.
A csítari egyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el alló.
Lépjünk oda ezekhez a tányérokhoz, amelyek József János munkái életképeket ábrázolnak, mint Judit figurális alkotásai. Ezeket mikor festette?
Hát ezek már 40 évvel ezelőtt, tehát nagyon régi darabok, ugyanis amikor Kolozsvárról a porcelángyárból haza kerültem, akkor utána kezdtem el festeni. 2 évig tanultam a porcelán technológiát. Ez fehér porcelánra van festve, más fölötti festékkel, ami 700 fokon van ráégetve, tehát ez teljesen más, ez iparművészeti fal, más technológia.
Tánc ebben a Józsa Portán például, utána a Székely család.
Itt van Ábel, a más járomtól. Indul a hargitára, kakassal, aztán a kecskével, a hargitán pedig van az a kis kunyhója.
Mert azért jöttünk a világra, hogy valahol otthon legyünk benne.
Igen, így van. Itt megint táncos pár korondi saját kapummal, ilyen jeleneteket örökítettem meg.
Itt pedig a hagyományos tárgyak.
Tehát itt már nincsen kék festék.
És a legújabb, amit kimondottan étkészletekben úgy vettem észre, használnak, ez a világos szín.
De színest is csinálunk, és sőt, kék festéssel is csinálunk étkészleteket.
Megjelenik ezen a nagy vázán a turulmadár, és a Székely jelkép, a nap és a hold.
Igen, pontosan. Tehát ez is saját elképzelésem volt, hogy a Székely minták közé betegyem az ősi turulmadarunkat, a magyar turulmadárt.
A székelyeknek nagyon fontos, hogy tudják, hogy honnan jöttek.
Fontos, mert annélkül, hogy az ember nem tudja azt, hogy mit csinál, és másképpen dolgozik, ha tudja a mag eredetét, hogy honnan kelt ki.
És honnan keltek ki a székelyek? Hogy tartják még ma is?
Hát én a szkítáktól származom, tudom, és egészen visszamenőleg nagyon, nagyon régre. Tehát a 3000-6000 év, ugye a tatárlaki lelet, ami bizonyja ezt, amit mondok, tehát ott megtalálták azokat a kis figurákat, és még a kis anya szobrocskákat.
És Attila nagy király alattvalói.
Igen.
Mi székelyek hisszük, hogy a hunoktól, a szkítáktól származunk, és hogy Attila a mi nagy királyunk, és hogy Csaba királyfi, ha arra lesz szükség, akkor bizony a hadak útján visszatér hozzánk, és ezt édesapám meg is festette. A legújabb, a tavalyi év során és ennek az évnek az elején készült máz alatti nagyméretű falitálain, amik rendkívül izgalmasak és érdekesek, de 77 évesen is meg tudott újulni. Úgyhogy ez egy külön különleges dolog, és én olyan boldog vagyok, és büszke vagyok, hogy ilyen példa van előttem. Hát föl kell kötnöm a felkötni valót.
Érdekes, hogy ő róla azt mondjuk, hogy büszke lehet a lányára, és most a lány mondja, hogy büszke az édesapjára. Általában műhelyben beszélgetünk, de most itt a galériában, azért kicsit belelátni az alapokba, a korongozásba. Hát vannak olyan képek, hogy lehet egyáltalán azokat az óriási, nem is tudom, amforának mondjam?
Vázak, nagy vázak, ember nagyságot.
Ott állnak mellett, ott áll maga is, szent és majdnem maga. Akkora.
Szent ott a fiam és én vagyok lefotózva, tehát ezeket 4-5 darabból korongoz a fiam össze, és beletelik egy hét, amire az utolsó darabot fel lehet tetni a tetejére, és meg lehet filezni, tehát ez egy óriási munka.
A mestermunkának ezt a címet is adtam ennek a fotónak, mester és fia. Az idős és az ifjabbik Józsa János látható két csodálatos mű mellett. Az egyiket a hétvezér kompozíciója díszíti domborított motivumokkal, portrékkal, és a másikat pedig az erdélyi állatok, a medvék, a farkasok, a rókák és a legszebb fácánok és madarak, és természetesen turulok is.
Milyen érdekes, hogy a munka és annak tárgya és az ember úgy hasonul egymáshoz. Jankót néztem, hogy megemberesítette ez a munka, ugye?
Hát nagy erőt kell kifejtenie egy fazekas mesternek, és ahhoz, hogy a forgókorongon ilyen méretű tárgyat tudjon korongozni, előre el kell tudnia képzelni, hogy az hogy fog kinézni, és az milyen fázisokban hogy fogja összerakni.
Egyszerre fizikai és szellemi munka.
Valóban így van. Az a legnagyobb boldogság, hogy itt áll mellettem édesapám, aki hát megtanította az én bátyámat erre a munkára. Most az én bátyám odahaza vigyáz a családra, úgyhogy a családfő itt van Budapesten, de a másik családfő, aki a bátyám, vigyáz odahaza az édesanyámra, az ő feleségére, az unokahúgomra, ugye, és a két kicsikére, az az édesapám dédunokáira. Valakinek kell tartani az ászlót.
Ezért is féltik annyira mai napig is, még Juditot is, pedig hát már felnőtt ember. Fölmegyünk itt a lépcsőn. Ezek megint valami nagy falitányi.
Hát ugye Rolnai Vilmos volt az, aki mázalatti festéssel foglalkozott, képeket festett samotlapokra, smalta festése, tehát vastag ecset rárakása, festése, a legnagyobb festők dolgoztak neki, de én ezeket a tányérkon sík festést alkalmazok, ami nagyon nehéz technológia, azért, mert amikor a mázat erre ráöntjük, és 1000 fokon ez kiég, akkor a színek megváltoznak. Tehát a máz elveszi azt a színeket, amit én elképzelek, hogy az mikor milyen lesz.
Tehát tudni kell előre, és még akkor se biztos, hogy úgy sikerül.
Nem biztos, hogy olyan lesz, igen. Tehát nagyon nehéz, hogy elkapja a színt az ember, hogy az legyen, amit akar. Tehát a mázalatti festés az a legnagyobb munka az összes kerámia tudományba. Ez a Szent Család, ez is a saját elképzelésem alapján készült.
Olyan szerintem, mint hogy egy székely családhoz bemennénk, mert sokkal több minden is van rajta, mint általában a biblikus képeken.
Jézusnak a terítője ugyancsak ilyen szőttes, kockás szőttes. Az volt ugye a régi...
Hát festett bölcsőben, lenne Jézus, ha benne lenne, de hát az édesanyja ölében van. Éppen megmutatja az érkező királyoknak, meg a bárányoknak, de azért akadott a bárányok között egy kos is, és a Szent József is, meg a kísérő pásztorok is székely viseletben.
Hogy ez egy máz alatti festés.
Valamiféle mondást olvastam én a fazekasokról, mert ugye ilyen testhez simuló nadrág ez, harisnyának hívják. Milyen szakadt harisnyások, hogy mit mondtak a fazekasokra?
A tószegi részen volt ez, hogy addig rúgtak a korongot, hogy a harisnya szára megrojtosodott. Leszakadott. És akkor elnevezték őket, kurta harisnyás korondi fazekasoknak a mezőgazdászok, persze, csúfolták.
Megyünk följebb.
Hát szegények volt, fazekasok nagyon szegények voltak, olyan szegények volt, mint a templom megerő. Székelyedvára egy bivaj szekér, borvízet hordtak, még a század elején, tehát bivajjal. Ez itt azt ábrázolja, és egy olyan székely ház, székely épület háttérben. Ez meg felszállott a páva, a két kalotaszeg meg a korondi.
táncosok. Itt a köszöntésén is, tegnap az ünnepségen voltak táncosok, amíg a Üsztürű zenekar játszott, addig, hú, a férfi, ő onnan is jött Székelyföldről, ugye?
Onnan, igen.
És az a gyönyörű székelyruhába öltözött lány, vagy asszony, aki táncolt, az éppen a Szász Jocó, a zenekar alapítójának a felesége.
Itt vannak Judit fali képei kiállítva, hát ő az első számú tanítvány, és az egész család helyett mintázta meg a hajdani országot, amelyben éltünk, a történelmi Magyarországot.
Ez kellene legyen tulajdonképpen.
De már 100 éve lesz, hogy a békediktátumot aláírták.
Igen, 100 éve. Hát már ide lenne visszacsatolni, ugye, hogy illik.
Hát még léteznek csodák, bízzunk és higgyünk és reménykedjünk a csodákba. Ebben a kompozícióban egy vastag, nagyon vastag, erős, csomoros nyárfa gyökérre építettem föl úgy a Nagy-Magyarország topográfiai formáját, hogy az elszakított területeknél a határt magát átívellik a székely és magyar tulipánok. Ezek a tulipánok aranyszínűek, mert hogy a szeretet aranyszínben csillog. Ez a testvéri szeretetnek a szimbóluma.
Tehát ez nem elválasztja a határon túlélőket az itt élőktől, hanem összeköti a nagy szeretetben.
Pontosan, és hogyha valamennyien így érezzük, vagy ezt érezzük a saját lelkünkben és szívünkben, szerte az anyaországban és szerte a világban szétszóródott magyarok, akkor van miben hinni, és az a csoda ott létezik mindannyiunk szívébe.
Nézzük meg egy kicsit a fotókat. Azt mondták, hogy itt vannak régi családi fotók fönn az emeleten. Hát édesapám írta Józsa Judit ide, idős Józsa János korondi fazekasmester, 97-ben, igen, amikor éppen szilenciumon volt. Itt pedig az édesanyja.
Éppen a Szentmiséről értünk haza, és beszélgettünk, és egy jó pillanat volt édesanyámról, és visszaadja ő teljesen a felvétel. Középütt pedig a Józsa családnak a nemesi oklevelét láthatjuk, Szalai Katalin kódexíró rajzolta és írta meg nekem, hiszen az eredeti latin nyelvű, ez egy magyar nyelvű változat, Várajai Csocsán Jenő professzor úr fordításában.
A Józsa család kapott nemesi oklevelet?
Hát az őseink, igen. Hát vitézül harcoltak Rákóczi mellett, és akkor, amikor elhangzik a Honvéd áll a Hargitán, azaz ott, ahol zúg a négy folyó, akkor hát felötlik az ember lelkében az is, hogy bizony a lófő székelyek, a mi őseink is ott a hegyek tetején is, Ormán.
Sokszor elfelejtjük, ugye, hogy a székelyek szabad nép volt, királyok adtak nekik szabadságot a történelem során, és csak egy volt a kötelességük, hogy ha harcba hívták, akkor harcolni kellett a hazáért.
És ők őrizték a Kárpátok határát betörő idegen népektől, tehát az idegen hadaktól.
A székelyek megőrizték ezt az őrző képességüket, hát éppen az előbb említettük, hogy 100 év telt el az elszakadás óta. Igaz, hogy kisebb-nagyobb ideig visszakerültek.
Született az édesapám, 42-ben magyar világ volt, ugye?
Jól,
magyar világ volt, bizony.
Ja, persze, 42. februárjában, február 20-án született.
Még magyar voltunk.
Édesapám magyarnak született.
A székely származású.
Mikor összeírás volt Erdélyben, hogy összeírták, hogy ki milyen nemzetiségű, akkor én azt mondtam, hogy Erdélyben született, magyar vagyok.
És mint székely őrzi most is a magyarságot.
De mindez az összeírás a Ceausescu rendszerben volt, úgyhogy ez azért kiállást jelentett, nem is akármilyen. Nem csoda, hogy annyi házkutatás, meg megkurszoltatás mifene volt abban az időben a családunkban.
Egy-két képet, amit a család tart érdekesnek, vagy János.
Igen, hát itt nem fiatalok voltunk ottan.
A feleségével fiatal házasok.
A régi csempék ott vannak a falon. Mint a hátizsákba hordtam haza valamikor a különböző falvakból.
Teleki József írta le egy úti leírásában, hogy már a 17. században is itt Korondon vagy fazekasok, vagy csintelyesek élnek.
Érte, ugyanakkor csinálták a kajákat is, úgynevezett cserepeseket, ami alatt az alatt üzertek, és ott főzték az ételt.
József János nem csak a saját és a lánya és a fia munkájára büszke, hanem gyűjtötte is a művészetnek a tárgyait, festményeket is a képzőművészetből, szobrokat gyűjtött, tányérokat gyűjtött, vagy 200 darabból álló gyűjteményét odaadta a falunak.
Inkább polgármesteri hivatalnak, vagyis Koronnak. Koronnak adta, igen.
És akkor azt az ígéretet kapta, ugye, hogy lesz belőle majd múzeum, lesz múzeum?
Hát egy képtárat fognak azt hiszem csinálni. Ha ebbe az évbe kapnak pénzre, tehát egy szegény falu, tehát nincsen nagy gazdaság, ottan nincsen nagy pénzforgalom, úgyhogy nem tudom, hogy lesz.
Hát, a kérdés, hogy milyen viszonylatban, mert azért erdélyi viszonylatban Korond egy gazdag falu, de ahhoz, hogy egy képtár épüljön, egy külön épület, az valóban egy nagy befektetés, de egy nagyszerű polgármester van Korondon, aki egy olyan egyéniség, aki végig fogja tudni ezt csinálni, és én nagyon bízom benne, hogy ez sikerül, hiszen az az adományozás, amit édesapám tett a 200 darabos gyűjtemény odaadományozásával, egyedülálló mecénási tevékenység, ehhez fogható erdészerten nem történt már több száz éve, azt kell, hogy mondjam. Talán ott a marosvécsiek és a mikók. Akkor abban az időben igen. De így Korond kiemelkedik, hiszen festmények és műtárgyak között fontos magyar művészek, erdélyi művészek vannak. A nagybányaiaktól kezdve csak néhány nevet mondok. Imecs, Csók István, édesapán kiegészíti talán Ciffer Sándor, Kusztos Endre, és még sorolhatnánk.
Közkincsé akarja tenni. Hadd nézzék az emberek, és tudják, hogy mi mindent adott ez a nép a világnak.
Ezért adtam oda, hogy ha turisták ugye jönnek, hogy tudjanak a Randon még nem csak a kerámiát megnézni, hanem tudják megnézni a festményeket is, tehát azt a gyűjteményt, amit én összegyűjtöttem.
Amikor ezeket a csempéket csinálhatták, akkor még úgy bányázták az agyagot, ugye? Ja. És most is?
Most is. Az agyagbányászó mindig erőmunka volt, tehát csákány és lapát, vagy ásó, azzal szedik ki. A szekére rakva hazahordulik, utána meg kell őrölni, utána meg kell keverni, fel kell oldani likidállapotba, utána meg kell szűrni, utána át kell menjen a szűrőprésen, ki kell nyomni belőle a vizet, utána pedig a gyúrógépbe kell menjen, utána lesz aztán bevihető a műhelybe a rögök.
Akkor már rákerülhet a korongra, vagy még akkor is kell vele valamit csinálni?
Olyan hosszú folyamat ez, erre a fiam csinált egy egész nagy műhelyt, gépekkel teljesen ellátva, hogy olyan agyagot szűr, abban nincs már sem gyökér, sem kődarab, sem homokszem, az tiszta, olyan, hogy abból lehet égetni, lehet dolgozni, nem pattan ki, mikor ki van égve az edényből a mészkő, tehát használhatók a tárgyak, akár inni, vagy pedig a főzőedénybe lehet főzni.
Itt azt mondja, kemence rakás közben, idős Józsa János.
Volt egy ilyen nagy 6 méteres kemence, amiben beraktam a zárót, tehát volt egy ajtó rajta, itt van a boltív, tehát teljesen zárt volt a felső rész, és akkor mikor berakod, akkor téglába be kellett falazni, és utána gyújtottam 6 lyukjavót. 6 felülről égett, 40 évig égettem olajjal és fával. Ez az a kemence?
Ez az?
Ugyanaz a kemence, igen. Na így nézett ki az ajtó. Ott a Juliska van benne a felesége.
Ott melegedett? Vagy?
Nem, szedte ki az edényt, rakta ki.
Gyerekkoromban sokszor mi magunk is bemehettünk a kemencébe, ezt még kifejezetten élveztük, hogy bemászhattunk és kiadogathattuk még langyosan is a tárgyakat.
És az aláíráson látom, ugye nagyon régóta Árcsó részen rendeztek nagy vásárokat, és itt is ide van írva az árcsói kerámia vásárra. Oda vitte?
Igen, persze.
Itt a Józsa Porta, hát gyönyörű maga a ház is, az egyik oldalon itt a bemutatóterem, mögötte a bolt, ugye, és itt lehet bemenni a Székely kapu alatt. Na hát itt van, tehát nem csak apáról fiúra, hanem anyáról leányra az a felirat.
Akkor én beszélek erről, mint leány. Édesanyám látható a felvételnek a felső részében, mellette ül a sógornőm Hajni, Hajni mellett az ő kislánya, az unokahúgom Kis Jutka, és mellette áll, és szembenéz a felvétellel a dédunoka, a Kis Andrea, és egy unokatestvérünk fest még itt a felvételen.
És egy kisgyermek még hiányzik is róla, aki azóta született.
Igen, a kicsike 5 hónapos.
Most született, hát valóban János, ha belegondolok, ez, amit megtett az életben, talán a legnagyobb alkotása az, hogy egy szakmai, művészi, szellemi, családi vállalkozást alkotott.
Igen, hát az a helyzet, hogy a fazekasi műhelyben oda sok ember kell, rengeteg kéz kell ahhoz, hogyha haladjon a munka.
Név szerint akkor kik viszik majd tovább a vállalkozást?
Természetesen elsősorban ugye a bátyám, az ifjabbik Józsa János.
Akit mindenki csak Jankóz.
Így van, és gyerekkoromban ugye úgy képzeltem, hogy Jankó az a mesebeli Jankó a magyar népmesékből.
A babszem Jankó.
Nem a babszem Jankóra gondolok, hanem arra a szegény legényre, aki mindig elnyeri a királylány kezét, és legyőzi a hétfejű sárkányt is, mert az én bátyám olyan, és ha egyszer húzza a szemöldökét, vagy a szemes arkában megjelennek ezek az apró pici ráncok, lehet tudni, hogy valami turpisrágon, vagy székely furfangon töri a fejét. Ő egy szűkszavú székely ember, de egy nagyon tehetséges mester, és a felesége Hajni, akivel tovább viszik a mesterséget, és az ő kislánya, a Kis Jutka, a férjével Katona Józsa néven fogják tovább vinni a családi örökséget, hiszen ugye fiúgyermek nem lévén a leánygyermeknek kell tovább örökíteni a mesterséget, és ezt a szép családi hagyományt. Egyszer itt voltak az édes szüleim, és egy pillanat lehetőség adódott, hogy itt a belvárosi Nagyboldogasszony főplébeni a templomnak adományozott magyar család szoborkompozíció mellett lefotózzam őket, és jól sikerült a felvétel, úgyhogy ezt látjuk itt, amit a magyar család nagy kompozíció mellett édesanyám, édesapám megsimogatja a gyermekek fejét.
Azért hallottam rosszakat is, ugye Korondról, mint általában a világon a kereskedők belekontárkodnak a szakemberek munkájába, tehát azt olvastam, hogy Korondon is már kevesebb az igazi fazekas, mint a kereskedőn, több száz kereskedő. Tehát azért nagyon vigyázni kell azoknak, akik oda mennek, mert ha keresik a tiszta forrást, akkor menjenek egy-egy igazi korondi fazekas mesterhez, bóblit ne vegyenek, mert már arról is szólnak, hogy még kínai is megjelent.
A tiszta forrásnak a megőrzése különösen fontos lenne. Akkor, amikor az Erdélyben készült népművészeti tárgyakat, legyen az éppen fonott kosár, kézzel készült fonott kosár, vagy székelyfa faragás, vagy bármilyen festett kazettás mennyezet, vagy festett bútor, természetesen a kerámiák. Ha Erdélyben készült népművészeti tárgyat árulnak és forgalmaznak a betérő turistáknak, az a tiszta forrás részét képezi. De ha valahol Kínában vagy bárhol a világon legyártott gyári szallagon, futószallagon készített gicsparádé kerül a turista szem elé, az minősíti azt a mestert, azt az üzletet és azt a falut. Úgyhogy különösen fontos, hogy a tiszta forrás újra a régi fényében is és tisztaságában ragyogjon.
Mit nézett így nagyon behajolva ebben a kis vitrínben?
Hát a Jutkának Gési leánk korától adtam mindig, mikor valahol elmentem, valahonnan hoztam valami régiséget, magamnak mondjuk festményt, neki hoztam ilyen kis mitűrkéket, vagyis kis emléktárgyakot, amit ő ügyesen összegyűjtött, és most itt vannak, ki vannak állítva. Itt.
Annyi minden tanult, megnéztem az életrajzában, hogy még templomfestészetet is?
Igen, ilyen Székelyudvarhely, ilyen Hargitai László, aki minden család tagja, az ősök mind templomfestők voltak, és tőle betekintést kaptam a templomfestészetbe, a falfestészetbe. Tehát nagyon érdekes dolga az is.
És milyen érzés látni a lányom munkáit, annyiféle alakban a magyarok nagyasszonyát, Szűz Máriát, a Babbás Máriát, ahogy a székelyek is mondják és ismerik.
Csodálatos, Ürka lányom ugye egy egyetemet végzett ember, aki be tudja határolni a tárgyakat, és meg tudja szerkeszteni, tudja azt, hogy mit akar, mert nem mindegy, az ember megmintáz egy szobrot, ha annak az elő életörténetét nem tudja.
Most már, hogy látja, hogy hova fejlődött Judit, és hogy nagy művész vált belőle, most is félti még azért. Úgy, amikor elengedte, mert ott beszéltek a feleségével, amikor ott jártam, hogy jaj, először olyan nehezen engedték el. Maga talán nem mondta, de a felesége ki is mondta.
Hát az anya az mindig aggódik a gyermekei után, ez természetes dolog, de főleg az ő édesanyja az még most is. Nekem sokszor panaszkodik és aggódik, hogy nincs senki itt a Magyarországon. Most mi lesz vele, ha valami beteg lesz, vagy valami baj lesz? Igaza van tulajdonképpen. Jutkát tartom a szemem fényének. De felállozta magát a magyar művészetnek.
Hát mert ezt látta az apjától is, édesapjától is.
Szerint a példát követtem, de hát a jó Isten a legnagyobb rendezés, reméljük, hogy elküldi az életembe a megfelelő társat is. Én bízom benne. A Mária Magyarok Boldogasszonya tárlatra visszautalva, én úgy éreztem, hogy a magyarság eltávolodott a szűzanyától, és talán fontos lenne, hogy a leghathatósabb védelmezőnkhöz, boldogasszonyunknak a palást alá visszatérjünk, akkor, amikor a világ fel van bojdulva, és a keresztény értékek kezdenek nem fontosak lenni. Édesapám, édesanyám úgy nevelt, hogy a hit, a remény és a szeretet került a családi élet fókuszpontjába. Enélkül nem tudott volna olyan fazekasmester lenni az édesapám, mint amilyen.
Ez az igazság.
Megnézzük ezeket a kis ajándékokat, amit ugye gyerekkoromban gyűjtöttem össze. Itt csak 77 tárgy van van kiállítva, de több száz darabos gyűjteménye van. Édesapám hol egy meséskönyvet, hol egy apróságot hozott, egy mini székely naptár 1938-ból, vagy éppen egy pici Petőfi kötet, vagy egy kicsi tűzománccal díszített tusnádfürdői emlékkönyv, amiben még egy apró pici ceruza is van, vagy egy ludovikás báli táncrend, vagy 1848-ból, februárból egy bajtási estének a táncrendje, amin piros-fehér-zöld csík van, amit dugdosni kellett ugye a kommunizmus éveiben. De van itt Jászai Mariról egy gyönyörű portré, egy képeslap, aztán olyan bélyegzővel ellátott képeslapok, amelyek, amikor visszatért, éppen itt írja a pecséten olvasható Nagybánya, visszatért Székelyudvarhely, Zila. Egy egész sorozat van ebből, amit én őrizgettem. Egy kereszt, amin függ egy Mária kép, egy pici csontszilánkkal, egy erekével. De van itt egy kicsi Vekkel, aztán van egy Szécsi Mária, egy Szécsi készítésű pici Majolika, Baba Mária.
Egy egész történelem ez egy emberi életből.
Pontosan, és ugye rengeteg tudomány van.
Elgondolkodott Józse János tegnap, ahogy sorban köszöntötték, hogy vajon mi is a legfontosabb az ember életében? Mi? Tehetség, szakmai tudás, hit, szeretet, vagy mindez együtt?
Ez mind együtt érvényes. Egyik sem élhet a szeretet nélkül. Tehát a szeretet az nagyon lényeges. A hit és a szeretet az nagyon lényeges.
És én még kiegészíteném a reménnyel, hogy az isteni erények teljességét halljuk és éljük meg, mert a remény mindig ott ragyog fölöttünk, mert a jó Isten nekünk adta feltétel nélkül. Csak mi emberek vagyunk olyanok, hogy elhomályosítjuk és nem vesszük észre. Úgyhogy ha valaki szomorú, nézzen föl az égre, és ha felhős is, érezze, hogy a jó Isten kegyelméből a remény ott van, találjuk meg.
Józse János korondi fazekasmester szerint, aki nem ismeri hagyományait, történelmét, népművészetét, népezenéjét, abból nem is válhat igaz magyar ember. A 77 esztendős mesternek szobrászművész leánya Mester és tanítványai címmel rendezett kiállítást és köszöntőt a Józsa Judit galériában, amelyre nagyon sokan eljöttek tisztelői közül. Munkásságát méltatta Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke, Sorján László, a Karta 21 Egyesület elnöke, Osztie Zoltán, a Belvárosi Nagyboldogasszony templom plébánosa, Pávai István, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet főmunkatársa, a Zeneakadémia professzora, Kovács Gergelyné, kultúrtörténész, Tordáné Petneházi Judit, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület alelnöke, és ezen az estén Józse János korondi fazekasmester megkapta a Kanadai Magyarokért Egyesület ezében alapított magyarságunkért első díját. A tárlat a Józsa Galériában április 7-éig tekinthető meg. A műsorban közreműködött az Üsztörű Zenekar, Erdős Róbert előadóművész és Vesztergán Miklós tárogatóművész. Köszönöm hallgatóink figyelmét, jövő csütörtökön ismét jelentkezem, a szerkesztőműsorvezető Perjés Klára.